Hello, hello, sziasztok! Most itt ketten ülünk Marcella. Szia, Marcella!
Sziasztok, szia Pisti!
Köszi, hogy eljöttél! A
Köszönöm, hogy
mai nap témája, ez a OptiStock, ez a szoftver, amit a Marcell fejleszt, és a FastGraphs-nak összevetése lesz. FastGraphs-ban, ahogy ismeritek, én szoktam általában nézegetni részvényeket. OptiStock az a Marcellnak a programja. Majd elmondja ő is, hogy milyen elemzési módszerek szerint csinálja a dolgokat. Úgyhogy szerintem csapjunk bele. Mesélsz arról, hogy te miket szoktál nézni?
Igen. Azt kell tudni rólam, hogy én a Benjamin Graham könyve és a Sólyomi Dávid könyve alapján kezdtem el részvényeket elemezni, és amikor elolvastam ezeket a könyveket, akkor ugye az én informatikus szemem az meglátta azt, hogy vannak benne algoritmizálható részek. És ezeket programoztam le. Vizsgálja egy cég méreti stabilitását a rendszer, osztalékokat, ugye mert nekünk fontosak az osztalékok, a rendszer vizsgálja a részvény növekedését és értékeltségét. Hát ugye ezek a múltbeli adatok alapján kerülnek elemzésre, de az nem mondhatjuk, hogy 100%-osan, de nagyságrendileg előrevetíti, hogy egy cég hogy fog teljesíteni ezek alapján, illetve hogy mikor érdemes vásárolnunk ezt. A többiről részletesen majd a részvényeknél beszélünk. Egyébként, aki ki akarja próbálni, az megteheti. Az optistock.hu-n ingyenesen be lehet lépni. Ez a Pistinek adott kód, ez a 99111 kód, amivel egyébként ti is be tudtok lépni, és ki tudjátok próbálni. Van most lehetőség arra egyébként, hogy előregisztráljatok, mert ha elég sok mindenkinek tetszeni fog ez a dolog, akkor szeretnénk fizetőssé tenni, szeretnénk olyan hátteret neki, ami egy olyan szolgáltatás, amiért érdemes fizetni, és ezt szeretnénk most felmérni, hogy megéri-e ezt nekünk, megéri-e nekünk még energiát belefektetni, hogy próbáljátok, kiregisztráljátok elő, és akkor vélemények is jöhetnek, visszajelzések is jöhetnek hozzánk.
És akkor az én módszeremet pedig már ismeritek. Price per earning-et nézek, növekedést nézek, részvényövetítve, osztalékot nézek, osztalékfedezettséget nézek, összes részvényszám alakulás, összes bevétel alakulás, összhitel és operatív cashflow aránya, amiben szerintem bőven fogja verni, vagy hát nem tudom, mert meglátjátok, vagy meglátjuk majd a jövőben a Marcellnak az árazását, hogy hogyan alakul, de sajnos ez a összrészvényszám alakulás, összbevétel alakulás, összhitel alakulás, ez a FastGraphs részeként elég borsos összeget kérnek érte a FastGraphs-osok.
Ez benne van az én rendszeremben alapértelmezetten, és nem is tervezzük azt, hogy ilyen szempontból bontjuk szét az árazást, hanem sőt, egyébként aki javasol valamiféle metrikát, azt szívesen belerakjuk neki.
Na. Ilyen szempontból szerintem biztos, hogy verni fogja a FastGraphs-ot a Marcell programja. Oké. Okay. Nézzünk a... Hogyha beléptek a Marcell programjába, akkor ez a felület fogad körülbelül titeket?
Hát ez már egy részvénynek a részletes nézete. Ugye alapértelmezett adatokat megtaláltok itt, tehát a jelenlegi ár, PE érték, ugye, ami azért nekünk alapvetően fontos osztalékhozammal, illetve visszatekintés szempontjából az 52 hetes árakat megnézhetjük, hogy mégis ilyen szempontból milyen áron mozog mostanában a részvény. Amit tudni kell, hogy itt két főszám generálódik le, az, hogy egy cégnek milyen a minősége, ez nem vizsgál értékeltséget, hanem az alapvető adatok alapján generál egy számot, és a végén kapunk egy momentumot is, ami viszont az értékeltséget is belekalkulálja már ebbe. Tehát végtére, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ez alapján tudunk dönteni arról, hogy melyik részvényt éri meg most vásárolni. És akkor, ha belemegyünk a részletekbe, akkor itt láthatjátok, hogy 5 alapvető szempont alapján értékelünk egy-egy részvényt. Most ha a méretet megnézzük, akkor látszik az, hogy ez egy Benjamin Graham-től származó, az inflációval korrigált metrika, hogy milyen bevételt kell, hogy generáljon, és bár konkrétan nem méri a rendszer azt, hogy növekszik-e a bevétel, de mi ránézésre azért láthatjuk, hogy 2017 óta szépen emelkedik a bevétele a cégnek. A piaci értéket is vizsgáljuk, itt is van egy küszöbszám, szintén Benjamin Graham-től örököltük ezt, és azért látszik, hogy a Best Buy az szépen felül teljesíti azt, ami elvárt adatainkat, tehát 3 milliárd amerikai dollárral indulunk, ugye jól mondom, a B betűs az a milliárd,
igen, igen.
És a Best Buy-nál 15 van, tehát én nem gondolom, hogy ilyen szempontból problémája lehet a cégnek. Ugye azt tudjuk, hogy minél nagyobb, annál nehezebben tud csődbe menni egy cég, mert annyi tartaléka van neki. Na most a stabilitás az egy másik szempont, itt a hiteleket vizsgáljuk elsősorban. Pisti, te is szoktad ezt vizsgálni, itt a cashflow, operatív cashflow-nak az ötszörös értékét vizsgáljuk, és ahhoz viszonyítjuk a hiteles hitelállományt. Itt, ha megnézzük, ugye a zöld az a hitelállomány, ez pedig a küszöbb számunk, ami az operatív cashflow ötszörös értéke. Tehát itt is nagyon jól mutat ez a cég. A következő, amit vizsgálunk, az a rövid lejáratú adósságok, current ratio, amit szoktunk vizsgálni. Itt két számot is generál a rendszer. Az egyik, amit a Benjamin Graham által meghatározott, ha jól emlékszek, tőle van ez a számítási mód. Ez pedig a hivatalos. Hát ez néha el szokott térni. Nem tudom, hogy lehet, hogy pénzügyi cégeknél nehezebb kikalkulálni, mégis a pénz honnan, hova rakva, milyen fedezetet nyújt. Azt látjuk, hogy itt a küszöbb számot ez nem üti meg. Tehát itt azért egy negatív pontot kap, itt kezd el csökkenni ez a százalék. Azt tudni kell, hogy ez a szám az azt jelenti, hogy mondjuk ha hirtelen történik valami baj, milyen gyorsan tudják ezt rendezni. Itt egy picit törékeny a cég. A hosszú lejáratú adósságokat is vizsgáljuk. Hát itt sem mutat túl jól, és azzal kapcsolatban tér el ez, mert itt ugye a hosszú lejáratok hitelekben benne van a teljes hitelállomány, benne van a hosszú lejáratú hitel, hogy itt a nettó eszközértékkel hozzuk párhuzamba. Hát itt annyira nem szép ez a cég, és leginkább azért, mert a nettó eszközértéke az mínuszos. Tehát ha itt valami baj van, mondjuk adósságot nem tud fizetni, akkor a nettó eszközérték, ugye, ha jól gondolom, Pisti, az a ingatlanok, vagy egyéb adóssággal csökkentett érték.
Ezt a részét én nem szoktam nézni amúgy.
Amit viszont szoktál, az a kibocsátott részvények száma.
Igen, igen, igen.
És bár tőlünk most nem feltétlenül látszik, de azért elhiszitek nekem, hogy lefelé megy még az a szám, tehát ez nagyon szépen mutatja, hogy egyesről indulunk, mi mondjuk egy 2013-as adat, tehát az a 100%, és 0,73 most, tehát egy 27%-ot csökkentettek a rész, kibocsátott részvények számából, ami ugye számodra is egy fontos
igen,
metrika.
Igen. Aha.
Jó, mehetünk tovább. Osztalékok vizsgálata. Az értékeltséget a végére hagyom, mert ezzel nézzük a fundamentális dolgokat. Osztalékoknál vizsgáljuk azt, hogy 20 éve meg volt-e osztalékvágás vagy sem. Itt azért látszik, hogy igen. Bocsánat, rosszul mondom, tehát itt megszakítás nélküli osztalékvágások. Itt 19-re mondja, mert 2002-ben nulla volt az osztalék. Na most ennek utána lehet járni egyébként. Én nekem, ha van egy kiszemeltem, azért megnézem máshol is, ezt el kell mondjam, mert mi egy szolgáltatótól kapjuk az adatokat, és azért észrevettem, de akár ezt egy Yahoo Finance, egy MarketWatch összehasonlításnál ott is látszik, hogy az adatok néha különböznek. Érdemes megnézni máshol is az adatokat. Viszont azt látjuk, hogy azért 20 éve, majdnem 20 éve ő fizeti az osztalékait, ami nekünk fontos. Következő néhány metrika azt mutatja, hogy mióta fizeti vágás nélkül, tehát mióta növekszik folyamatosan, vagy stagnál, ami ugye azért meg elfogadható a Solymi Dávid szerint is. Uh-huh. Először 5 évet nézünk, itt megfelel, az utóbbi 10 évben ez megfelel. Itt meg szoktam hagyni egy minimális dolgot, de ez még fejlesztés alatt van. Lehet, hogy ide becsúszott egy hiba, mert látjátok, hogy itt volt egy pici osztalékvágás. Ezt jelezzétek nekem, ha ilyesmi van. Én mindig szoktam találkozni. A leginkább az okoz problémát ezzel az osztalék számítása, és az adatszolgáltató cégemmel beszéltem ez ügyben, hogy az osztalék prémiumokat ők belekalkulálják az osztalékba, pedig azoknak, tehát az osztalék növekedést nézzük, a prémiumokat nem feltétlenül érdemes belekalkulálni.
Ja, igen.
És én próbálok valamiféle algoritmust írni rá, hogy ezt kiszűrje, ez még nem működik 100%-osan. De dolgozunk az ügyön.
Uh-huh.
Attól függetlenül itt egy ilyen visszavágás volt, az talán elfogadható. 15 éves ütemet nézzük, 20 éves ütemet nézzük. Itt természetesen az a jó, ha mindegyik zöld. Osztalékhozam vizsgálat, S&P 500-hoz vetítjük az osztalékhozamot. Itt a 2,27% a küszöb, ami az S&P 500 jelenlegi osztalékhozamának 1,5-szerese,
uh-huh.
és ahhoz képest egy 4,7%-ot hoz. Ez ilyen szempontból megfelel. Illetve vizsgálunk DGR-t, ugye, ami a múltbeli osztalékhozam emelkedés, évenkénti emelkedésnek az átlaga, 5 éves átlaga.
Uh-huh.
Ez egy 20%-os, ami elég jó, tehát itt azért számíthatunk rá, hogy a következő időszakban is emelnek ezen az osztalékon. Itt a payout ratio-t vizsgáljuk több szempontból. Tavaly év, 3 éves átlag, és talán, ha jól emlékszem, akkor még egy időszakkal ilyebb tolva, itt free cash flow-ra is vetítjük, amit te is szoktál alkalmazni,
uh-huh.
illetve a net income-ra is valamelyik módszertan ezt szokta alkalmazni. Én mind a kettőt beletettem. Ha megnézitek, akkor úgy néz ki, hogy az osztalék fizetés az nagyjából biztonságos tartományban van. Itt a 75% szokott lenni a küszöbszám, ilyen 30% körül számokat látok. Tehát ha valaki ezt a részvényt megveszi ezzel az osztalékhozammal, akkor azért azt láthatja, hogy ez meg fog maradni nagy valószínűséggel, sőt emelni fognak rajta. Itt látszik is egyébként, ide egy felkiáltó jelet raktam, ez is egy algoritmus része. Ha kiugró osztalékok vannak, mondjuk a T-rónál ott van egy ilyen, ami kifejezetten az osztalék prémium miatt megzavarja ezt a számítást, itt figyelmezteti azért a felhasználót, hogy figyeljen oda erre, hogy nálunk is látszódott. Növekedés az utolsó rész, amit vizsgál a rendszer. Benjamin Graham szerint 10 évig folyamatosan pozitív kell, hogy legyen minden évben a cég. Itt látszik egy mínusz 1,3-as EPS 2013-ban, emiatt nem tud átmenni ezen a szűrőn ez a cég. Most mondhatja valaki azt, hogy oké, én csak 3 éves, 5 éves, 7 éves viszonylatban nézek vissza. A 10 év az már egy erős vizsgálat. De ez megint egy olyan dolog, hogy ránézek, és azt mondom, hogy jó, hát 9 év, akkor nekem ez átmegy, és akkor azt mondom, hogy még adok egy picit plusz számot hozzá. És akkor az talán a realitás. Itt az EPS növekedést nézzük a következő körben, az utóbbi 10 éves átlagos EPS növekedést. Ez ugye a FASGraph-ban is valami hasonlót nézünk. Itt 3%-os, 5%-os, 7%-os és 10%-os, még a 15%-os küszöb is ide van rakva. Tehát annál több pontot kap a növekedésben, minél többnek megfelel. Ha 10 év alatt hozta az átlag 15%-ot, akkor 5 pontot kap az értékelésben. Ugye arányosan kevesebbet, hogyha nem mindegyiknek felelt meg. Aztán van még egy szám, amit szintén a Benjamin Graham-től hozok, ez a ROIC mutató, ugye a befektetés megtérülési százalék, ez most a jelenlegit vizsgálja, 10-es küszöbb számmal, a 41-es, hát az baromi jó. Valaki átlagosan visszafele nézi, tehát akár 5 évre, 10 évre is megnézi ezt a számot, az jobb mérce arra, hogy lássuk, hogy mennyire jól tudja a befektetett összeget earningre konvertálni egy cég, és gondolkozok azon, hogy én is be fogok rakni, ugyanúgy, ahogy itt, hogy egy küszöbb számot, hogy akkor visszamenőlegesen is érvényes ez. Úgyhogy ez a növekedés. Na most ebből összeáll, ebből a 4-ből egy cégminőség szám. Érdemes egyébként kikutatgatni, tehát iránymutatónak jók ezek a százalékok, mennyire felel meg. Én azért bele-bele szoktam nézni, hogy pontosan mit is jelentenek ezek, de jó kiindulásnak. És talán a legfontosabb, ami a napi rutinunkat is meghatározza, hogy érdemes-e vásárolni vagy sem, az értékeltséget nézzük. Ugye a stabilitásnál láttuk azt, hogy a nettó eszközértéke mínuszos a cégnek. Itt ez látszik is, mert szintén Benjamin Graham féle metrika, hogy a nettó eszközértéket összehasonlítjuk részvényre vetítve a részvény árával. És azt tudjuk belőle kideríteni, hogy a nettó eszközérték részvényre vetített aránya nagyobb, mint a jelenlegi árfolyam, akkor valójában úgy vásároltunk bele a cégbe, hogy több ingatlanunk és tárgyi dolgunk van a cégben, mint amennyit mi valójában fizettünk. Nem tudom, jól mondom, érthetően mondtam el.
Szerintem érthető.
És ez számomra egy fontos dolog. Na most ingatlanos cégeknél ezek nagyon magas számok szoktak lenni, mert hát jó eszközértékük van. Itt azért látszik, hogy itt ezzel gond van. De ez csak egy vizsgálati elem. Ugye pépere értéket szerintem mindenki vizsgál, aki részvényekkel foglalkozik. Itt annyi a különbség, hogy itt kétfajta adatot is generálok. Itt most a hivatalosról beszélek az egyik, amit ők jelentenek le, vagy az ő számaikból, és a Benjamin Graham féle az utóbbi 3 évet figyelembe vévő EPS-ből és átlag árfolyamértékből kalkulál egyet. Itt nagyon jól látszik, hogy itt eltér ez az adat. Tehát nem tudom, hogy szoktak manipulálni, vagy esetleg a jövőre vetített pépere értéket adják meg. Tehát itt azért szoktak lenni okoskodások. Nagyságrendileg meg szoktak ezek felelni, vagy közelítő értékkel bírnak, de vannak azért eltérések. Az a jó, ha mind a kettő megfelel, és akkor nem kell gondolkozni azon, hogy most mi a helyzet. PPRB érték, amit viszont nem nagyon szoktam mindenkinél látni, hogy vizsgálja, ez a bookra vetített, az eszközök könyv szerint értékéhez. Ez, jól tudom, hasonló a nettó eszközértékhez, de egy másfajta kalkuláció alapján. Tehát itt is valójában azt láthatjuk, hogy valójában kapunk-e valós tartalmat a pénzünkért. Itt a küszöbszám az 1,5-ös szokott lenni, tehát ha az alatt vásárolunk, akkor nagyjából ezt talán át lehet rakni a stabilitás mérőpontba is, mert akkor azt mondjuk, hogy kicsit csődmentesebb, vagy olyan csődbiztosabb a cég, ha ez alatt van. Ez egy jó küszöbszám arra, hogy biztosabb legyen egy vételünk, hogy ne aggódjunk amiatt, hogy nagyot fog esni, vagy csődbe megy a cég. Szintén két dolog alapján, vagy kalkulálok, igen, a hivatalos és a saját kalkulációm alapján, és szintén Benjamin Graham, hogy ezeket összeszorozzuk, mert ha mondjuk a PPRB értéke valamelyik cégnek alacsonyabb, P értéke magasabb, ezek ki tudják egyenlíteni egymást, és akkor mégis attól függetlenül jó vásárlás lehet egy-egy cég. Itt is kétféleképpen kalkulálok. Amire még az értékeltséget rávetítem, hogy érdemes-e, az éves, az átlagos osztalékhozam, 3, 5, 10 évekre megnézem, hogy visszamenőlegesen az átlagos osztalékhozam fölötti el most ez az osztalékhozam vagy sem. Csinálok egy mediánt, na most ez megint a prémium osztalékok miatt fontos, mert van olyan cég, aminél a prémium miatt ilyen szinte kiugrik a grafikon egy-egy évben, és az átlagot az bezavarja. De itt látszódik, hogy szinte mindegyik grafikon megfelel, mert zöld. Ez azt jelenti, hogy a mostani osztalékhozam alapján ez egy nagyon jó vételnek tűnik. Ahhoz képest, hogy eddig milyen osztalékot fizetett. Úgyhogy nagyjából ennyi, igazság szerint. Ebből generálódik egy végső szám, ez a 67-es, ami ugye 100 a maximum, és ez egy irányszám, tehát ebből ki lehet indulni. Ebből én nem tudom megmondani, hogy ez jó vétel számodra vagy sem. Támít-e neked az osztalék ilyen szempontból, mint mondjuk nekünk, vagy sem. De én azt mondom, hogy én vásároltam ebből a cégből egyébként, de már nem teszem. Tehát ennél én találok jobb vételeket is. Uh-huh. Nem tudom, Pisti, te mit látsz a Fasgrapson? Okay.
Ami leginkább különbségnek én látom itt a kettőnk elemzési módszer, az, hogy én a nettó eszközértéket abszolút nem veszem bele így az én értékelésembe, és az rendkívüli mértékben a hitelállománynál is szembetűnő volt a különbsége miatt, meg az értékeltségekben is szembetűnő emiatt, hogy teljesen más metrikkek jönnek ki nálam, mint nálad. Én simán, hát csinálom, ahogy én szoktam, aztán lehet, hogy nem pont ugyanaz a sorrend, mint ami nálad volt. Úgyhogy én megnézem az earningeket, a price per earninget, itt van az, hogy mennyi a price per earning, amit ez a 15-ös price per earning szerint nézett. Nem tudom, te neked, hogyha nagyobb növekedésű cég, akkor benne van a te programodban az, hogy, hogy, hogy mondjuk akkor magasabb price per earninget vesz figyelembe, mint 15, mondjuk, hogyha...
Nem. Én ezt szeretem egyébként is szigorúan venni, tehát én azt gondolom, hogyha nagyobb növekedésű cégről beszélünk, mondjuk kifejezetten a növekedési részvényekről, én akkor is szeretnek egy ilyen konzervatív 15-ös PE értékhez támolni.
Mondjuk az igaz, mert utána, hogyha esetleg visszaesik a növekedés,
ez a múlt, ugye?
Akkor meg nagyon nagy gumi van olyankor, hogyha visszaesik a növekedés. Ja. Úgyhogy, szóval, ahogy mondtam, a legnagyobb különbség az, hogy én az ilyen nettó eszközértéket abszolút nem veszem figyelembe. Én, amit figyelembe veszek, a price per earning érték, az ehhez képest, hogy most a 7-es price per earninget mutat ez a részvény, a 15-höz képest, ott már van egy nagyon nagy különbség a kettő között szerintem, ott már van egy nagyon nagy margin of safety, az én gondolatmenetem szerint. Eszközértékben persze sincsen semmi, mert hogy ott viszont mínuszos az eszközérték, ha jól emlékszem.
Igen, a nettó eszközérték.
Igen. Szóval ilyen szempontból nagyon nagy a különbség a mi kettőnk értékelése között. Hát én amit még nézek, az a cégnek a bevétel alakulása, az, hogy évről évre lehetőség szerint növekedjen. Itt volt azért visszaesés, ez a teljes cég, ez mint egy teljes cég, és sajnos látszik, hogyha persze nézem, akkor jobban néz ki az árbevétel a cégnek, mert hogy amit mondott a Marcel is, hogy azért jelentős részvény visszavásárlásai voltak ennek a cégnek, úgyhogy a részvény visszavásárlások miatt sokkal jobban néz ki az árbevétel grafikonja, mint hogyha egy teljes céget nézek, mert itt azért majdnem lapos. Itt az árbevétel grafikon, ami azért, na szóval nem a legjobb képet mutatja. Én igazából azért vettem ezt a céget, mert hogy price per earning szerint látom ezt a nagyon nagy margin of safety-t az én gondolatmenetem szerint. Részvényszámot szoktam még nézni, ami a Marcel programjában is benne volt, azért nagyon nagy. Itt a mondjuk 2007-ben 500 millió részvénye volt kibocsátva, most pedig 249 millió részvénye kibocsátva, az valami elképesztő részvény visszavásárlási programot mutat. Ez olyan szempontból talán érdekes, hogy ha az osztalékoknál is, hogyha kifizeti azt az adott osztalékot, azt hol tudom mindjárt pillanat megnézni. Nálam is látszik, mondjuk itt az elején annyira nem figyeltem fel arra, hogy itt volt esetleg osztalékvágás, ami a Marcel léba sokkal jobban szembetűnő volt. Talán, hogyha leveszem nem, annyira nem feltűnő. Vagy legalábbis én itt nem látok.
Hát ott látszik egy.
Igen, itt látok. Lehet, hogy itt is volt ez a speciális osztalékos dolog.
Igen.
Úgy láttam, hogy ez a program is figyelembe veszi.
Ott egy hatalmas nagy ugrás látszik az előző néhány évhez képest, tehát lehet azt mondani, hogy ha most egy ilyen középértéket nézünk, akkor nagyjából növekvő tendencián van a cég. Tehát egy olyan osztalékemelés nem elvárható szerintem egy olyan hatalmas, ami ott volt.
Úgyhogy osztalékemelése viszonylag szép, folyamatos, kijöjjöve mondjuk, hogyha ezt az időszakot nézem, de ezt én mondjuk a Yahoo Finance-ben nézném meg, hogy ezek ilyen speciális osztalékok voltak-e vagy nem, de hogyha ezt a kettőt leveszem, azért viszonylag szépen növekvőnek látszik. Itt az earninghez képest a fedezettsége az szépnek tűnik, megnézem a free cashflow-hoz képest, itt azért az előrejelzés szerint lesz egy nagyobb visszaesés, ahol azért lesz egy 61%-os PO-t, ami nagyon, azért már egy kicsit határ, te 75%-a határoztad meg a limitet, szóval ez még abba is beleférne, de jelenlegi PO-t alapján itt egy 27, hát az a 30% körül, amit te is mondtál.
Így van.
Nagyjából azok látszanak, hogyha egy átlagot vonnánk, akkor valószínűleg ez a 30% körüli.
Igen, és azért látszik, hogy ez most ugye a halványabb zöld rész, az egy előrevetített, tehát jövőbeli dologról beszélünk. Itt bármi lehet, azért látszik, hogy folyamatosan vágják vissza az előrejelzéseket, tehát ez még lehet, hogy beljebb fog csúszni, és magasabb lesz az a 60-valahány százalék is.
Igen.
De utána meg látjuk, hogy kicsit kirúgja magát a cég, ha igazak az előrejelzések.
Igen. Erre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mit fog ez adni. Ilyen tapasztalatom még nem annyira volt, hogy ilyen szintű előrejelzés visszavágások vannak, mint manapság.
De nem mindegyik cégnél van ez.
Nem mindegyik cégnél, igen.
Érdekes.
Oké, úgyhogy osztályfedezettség egyelőre még a 75%-os küszöbb számba is beleférne. És amit én szoktam még nézni, az a operatív cash flow, teljes hitelállomány aránya. Itt van gyakorlatilag az ötszörös szorzóba beleférjünk. Itt a total debt az 4 milliárd, az operatív cash flow az 3,25, szóval az ötös szorzóba beleférünk.
Sőt, ez ilyen szempontból nagyon szép is.
Igen, igen. Úgyhogy ennyi. Amiben totálisan eltér a kettőnknek az elemzési módszere, ez az eszközállomány vizsgálat. Lehet, hogy hiba, én nem tudom. Én arra gondoltam annak idején, amikor én ennek a vizsgálatát elvetettem magamba, hogy szerintem annyira az üzemvitelben nem számít bele. Olyan esetben számítana igazából, az én gondolatmenetem szerint, de lehet, hogy rosszul gondolom a dolgot, olyan szempontból számítana talán bele, hogyha csődbe menne a cég, akkor hogyan osztják el a vagyonát. De talán én bízok abban azért, hogy a cégek, amiket veszek, nem fog csődbe menni. Szóval ezért látszik ilyen hatalmas nagy különbség a kettő között.
Meg azért iparági szempontból is szerintem ezek változó tendenciák. Tehát egy szoftveres cégnél nem vagyok benne biztos, hogy ez egy kiemelkedő szám. De egy ingatlanosnál viszont hatalmas számot jelenthet. Na most az is megoszlik mindenkiből, hogy ki hova rakja a pénzét. Most nem csak részvényeken belül, hanem általánosságban is. Ez megint egy ilyen kérdés.
Úgyhogy ennyi. 26 percnél tartunk. Hány részvény nézünk még meg szerinted?
Nem tudom, te mondd meg. Ennyit pér még bele.
Szerintem még egyet úgy nézzünk végig.
Jó.
Egy olyat válasz ki, amit te szeretnél.
Jó.
Ezt a Best Buy-t azt én hoztam.
Nézzünk egy olyat, ami nem feltétlenül osztalékközpontú. Ez a Pult Group, amiről nagyon megosztanak a vélemények, mert ez egy ingatlan fejlesztéssel foglalkozó cég. Itt látszik az, hogy méret szempontjából kiemelkedő, piaci érték szempontjából kiemelkedő. Ezt kell tudni róla, hogy Amerikában ez a harmadik legnagyobb ingatlan fejlesztő cég. Lakóházakat építenek. És azért nagy a vita arról, hogy most ki tudja, hogy mi lesz az amerikai piacon. Hát amit szeretnék még megmutatni, és ez egy érdekes cég olyan szempontból, osztalékosok szempontjából, hogy ez nem egy nagy osztalékfizető cég, viszont nagyon stabil és nagyon erős cég, viszont azzal kapcsolatban megosztanak a vélemények, hogy mi lesz a jövője. Ugyanis ez a cég, a PHM az egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cég, Amerikában a harmadik legnagyobb ilyen lakó épület építő cég, és ugye nem tudjuk, hogy mi lesz majd a jövő, hogy a hitelek mennyire lesznek drágák, mert ugye általában azok, főleg, hogy inflációban elkezdenek drágulni a hitelek, egyre kevésbé lesz kedve arra, hogy beruházzanak az emberek lakást építeni, és emiatt azt jósolják, hogy nem érdemes ebbe belefektetni. Nekem más véleményem van róla egyébként, de majd, ha FastGraphs-on megnézzük, akkor látni fogod, hogy miért, mert egyébként ott is megvizsgáltam a céget. Méret szempontjából, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy emelkedő bevétel és nagyon jó piaci értékről beszélgettünk. A Best Buy-nál nem jobb, de azért kiemelkedő. Stabilitás szempontjából nem nagyon találsz olyan metrikát, aminél elbukna a cég, és ha megnézed, itt az utóbbi 10 évben 32%-os részvény visszavásárlás, ami szerintem egyébként nagyon szuper. Hitelekkel abszolút nincsen baj. Megnézzük még a növekedést is, mert itt is csak ódákat tudok zengeni a cégről. Itt látszik egy hatalmas kiugrás az eredményekben, és azt azóta már így normál értékben is megközelítette. EPS növekedést, hát nem vagyok benne biztos, hogy ezek jó számok, én neked utána néztem, de hogy meglátjuk a FastGraphs-on is, hogy mit mutat, ez a 146%-os átlag. Itt szerintem valami, talán ez a kiugrás, ez a hatalmas emelés az, ami az átlagot ennyire megemeli. Tehát ezt így kell kezelni. De ha megnézzük a ROIC számot, az is egy 27-es. Én azért azt mondom, hogy ha megnézzük a visszamenőleg, szerintem ha hasonlóan jó eredményeket lehet elérni. Tehát ebből a szempontból ezek nagyon szuper. Szuper eredmények. Osztalék szempontjából már nem néz ki olyan frankon a dolog. Itt látszik az, hogy hogy volt is vágás, szinte nullázta az osztalékait, ugye ez a 2009-es időszak, aminél tudjuk, hogy ott az ingatlan és hitel válság Amerikában azért meg nem csak az ilyen cégeket izasztotta meg, de az ilyeneket aztán nagyon. De ha azt nézzük meg, hogy azóta, hogy kezeli az osztalékát, az, azt mondom, hogy majdnem jó. Na most én azt gondolom, nem elég jó az osztalékhozam a fedezettség, abból függet, attól, abból a szempontból jó, hogy ugye nem sokat fizet százalékban, tehát ilyenkor a P/E ratio 7%, tehát ez, viszont én nekem az a koncepcióm ezzel kapcsolatban, hogy az a cég, aki mondjuk az Amazon nem fizet osztalékot, én úgy tudom, vagy egy Netflix nem fizet osztalékot. A növekedése biztosan jobb a Netflixnek és az Amazonnak, mint ennek a cégnek, de ahol látom, hogy van osztalék fizetési hajlandóság, oda én szívesebben rakom a pénzemet, mert azt látom, hogy ez a cég a részvényeseinek akar kedvezni.
Mennyi ennek az osztaléka most százalékban?
1,4%. Nem kiemelkedő, még azt érdemes ilyenkor megnézni, hogy milyen emeléseket hajt végre. DGR látszik, hogy átlagosan az 5 évben 10% volt, nem egy kiemelkedő. Tehát ez nem fog neked az egekbe szökni.
EPS növekedése mennyi?
Az EPS növekedése, hát ugye ebből a kiugrásból nézve, ez egy picit lehet, hogy zavar, az 146%-os átlag. Tehát ez ennek, a FastGraphs-on meg fogjuk nézni, hogy ez hogy mutat. De ha itt megnézzük a grafikont, ez az LPS mutatja, itt azért növekszik az utóbbi években, itt is voltak érdekes kis ugrások, ott nem tudom, mi történhetett, annak nem néztem utána. Értékeltség. Na ugye, amiről beszéltünk, itt azért egy ingatlanos cég, tehát itt van biztos gép, stb. Minden, amivel dolgoznak. Itt azért látszik, hogy közelíti a jelenlegi árfolyam, mert mondjuk a nagy eséseknek is köszönhető, hogy majdnem beestünk a nettó eszközérték alá. PE érték a 7-5, tehát azért ez nagyon, nagyon lent van szerintem ez az ár. PPB érték szintén megfelel, innentől kezdve én is örülök.
Na igen, igen, igen.
A szorzatuk is tökéletes. És ha most azt nézzük, az éves átlagos osztalékhozam utólagosan nézve jó beszálló osztalék szempontjából, oké, hogy eddig is alacsony volt viszonylag, de jó, akkor ez egy jó dolog tudna lenni. Na én ezt tudom mondani, nekem ebből van, én ebből szerintem ez egy jó dolog, attól függetlenül nem félek attól. Tehát a Facebookos előrejelzések, amit a tagok adnak, hogy ez nem jó, én annál jobb, tehát a Yahoo Finance, a FastGraphs-os előrejelzéseknek jobban hiszek, hogy ez fog emelkedni. Kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz.
Oké, én nem néztem meg előre ezt a részvényt abszolút. Igen, igaz? Uh-huh. Igen, itt is látszik ez az a nagyon kiugró EPS rész, ez én sem tudom, ezt ha valakit nagyon érdekel, akkor visszanézhet szerintem negyedéves éves jelentésekből, hogy ott mi lehetett az a dolog. Én ilyenkor megmondom, a frankót leszoktam vágni azt a részt, ami mert amúgy 10 éve, több mint 10 éve volt, szóval annyira már nem releváns szerintem a mai helyzetére, a cég mai helyzetére nézve a dolog. Viszont ahhoz képest az elmúlt 7 évben, mert hogy 1-2-3 év előrejelzés, 7 év múlt, hogy hívják 23%, mondjuk a 10 éves grafikon nézem, akkor 23%-os átlagos EPS növekedés az nagyon-nagyon jónak számít. Ahhoz képest volt egy 9% körüli osztaléknövelés, szóval ő azért nagyon óvatosan bánik az osztalékaival, gondolom fél attól, hogyha jön rosszabb idő, akkor nehogy az legyen, hogy nem tudja majd fizetni. Úgyhogy gyanítom tanultak a 2008-as időszakból. Úgyhogy ez tényleg egy gyönyörű növekedésű cég. És hát itt ebben az esetben a FastGraphs, ez eleve a növekedéshez igazítja be a price per earning mutatót, ami 23-as price per earning mutatóval számol, ami magasabb, mint a 15-ös, mint a Malte-féle 15-ös. Olyan szempontból lenne ez gáz, hogyha a növekedése, mint itt látszik, és azért elég jelentős előrejelzés visszaesések vannak. Ők nem jelentősek, de a növekedés az már nem olyan tempójú lesz a jövőt nézve előrejelzések szerint, mint ami volt a múltban. Ilyen szempontból valószínűleg a jövőt nézve már ott hívják, már itt már le is csökkent 15-ös price per earningre a dolog. Viszont annyira a... Hol van? Blended PE 463-as. Szóval annyira elképesztően alulértékelt most ez a cég az én meglátásom szerint is, hogy még a 15-ösben is bőven van margin of safety, itt a 23-as price per earninghez képest pedig elképesztően nagy, valamint hogyha nem követte volna le az earning változásait, abszolút nem követte.
De muszáj lesz hozzá.
Igen,
vagy
igen.
Az, hogy az earningei fognak addig esni, mert ő nem akar fölfelé menni, hogy ott gáz lesz, de én úgy gondolom, hogy muszáj lenne hozzá közelítenie.
Szóval ez tényleg fura, hogy ennyire nem követte le az earning változását. Valószínűleg nem tudom, én csak arra tudok gondolni esetleg, hogy ez a 2000 vagy 2008-as válságnak a félelmei még, ott is azért szép earningei voltak azelőtt, utána viszont beesett nullára, évekig nem volt neki az úgy nyeresége a cégnek. Lehet, hogy azok a félelmek még mindig, hogy ingatlanos cégről van szó, azok élnek még a befektetők szemében, de hogy ennyire ne kövesse le gyakorlatilag.
Én megmondom őszintén, szóval ezzel a 10%-ossal is elégedett tudok lenni egyébként egy évenkéntibe, úgyhogy ilyen stabil alapokon van egy cég. Én nekem ez a koncepcióm, aztán muszáj lesz, hogy kirúgja magát valahogy felfelé az az árfolyam, én azt gondolom.
De amúgy érdekes, hogy viszont az osztalék szempontjából maguk a cég vezetők is óvatosak a osztalék emeléseikkel, nem vitték el így az osztalékukat az earninggel együtt. Úgyhogy érdekes cég abszolút. Ja, ha már benne volt a hitelállomány. Én úgy tudom, az ingatlanos cégeknél mindig azért jelentősen magasabb a hitelállomány, mint mondjuk egy Best Buy-nál, hogy hívják itt a majdnem 3 milliárd hitelállomány, 1 milliárd a operatív cash flow, ilyen szempontból még az 5-ös szorzón belül vagyunk, úgyhogy nem tűnik rossznak. Itt azért az évek során elég sokszor volt akár mínuszos is az operatív cash flow, de a legtöbb esetben, hogyha mondjuk szintén azt csinálnám, ezt a 10 éves... meghalt? Na mindegy. Hogyha azt nézném, akkor valószínűleg jobb átlag jönne ki. Nem lenne annyi mínuszos dolog benne. De jelenleg itt nézve, meg az elmúlt 5-6 évet nézve, szépen kezelhető szinten tűnik nekem is a hitelállománya. A részvényszámot akarom még megnézni. Azaz, na most viszont bekapcsolta. Részvényszám az csökkenő trenden van. Hogyha megnézzük, azért volt, gondolom itt meg voltak anyagilag szorulva nagyon, amikor a veszteséges éveik voltak nekik, ott volt egy ilyen megugrás a részvényszámban. Hát valamiből kellett nekik is fennmaradni, gondolom én. De amikor normálisabb idők vannak, akkor szépen látszik a részvény visszavásárlási programja nekik is. Árbevétele. Hát itt látszik a 2008-as válság, az ingatlan boom.
De lehet, hogy pont ez okozta az, hogy be is szakadt, hogy ott annyira durván ment fel, mert ugye úgy tudom, hogy emiatt is sok olcsó hitel is, fedezetlen hitelek.
Sokan azt mondják, hogy manapság, mondjuk nem vagyok egy ingatlanos szakértő, szóval abszolút nem értek ilyen szempontból az ingatlanokhoz, de azt mondják, hogy manapság már nincsenek ezek a nincsen annyira rossz állapotban a hitelezés, mint annak idején volt 2008 előtt. Szóval elvileg ez a hitelállomány Luffy nem tud akkor átpukkanni, mint pukkant akkor. Viszont biztos, hogy az emlékekben benne van. Nem véletlen szerintem ez az nagyon-nagyon alacsony price per.
Látod egyébként, bármelyik mutatót megnézzük, egy jó tendenciát mutat. Tehát ez indokolná az emelkedését az
állapotban,
de mégsem. Még nem.
Itt azért látszik, hogy a revenue is 12-13%-os növekedésben van. Ez a teljes cégre vetítve, úgyhogy az is jó. Úgyhogy még van a részvény visszavásárlási programja, akkor az még ezt a részvény vetített, meg is tudom nézni szerintem. Revenue az pedig már 17%-os. Szóval ez a különbözetet a 12% és 17% között a részvény visszavásárlási program adja. Ez évenkénti árbevétel növekedés jelent. Úgyhogy nekem is nagyon tetszik. Persze bennem is van félelem így ez a 2008-as válság miatt.
De... Hát főleg, hogy most megint közelítünk valami
érdekes
felé, meg ugye az osztalék hát most nem azt mondom, hogy picivel, de mondjuk dupla lenne, és közelíteni a hármat, akkor talán nem kéne annyira győzködni senkit, hogy, hogy érdemes belefektetni ilyen cégbe.
Viszont így meg az osztalék fedezettsége nagyon megvan. A margin of safety-en úgy tűnik, hogy nagyon megvan. Úgyhogy nekem is tetszik amúgy abszolút ez a cég. Én itt az eszközállományt szintén nem néztem, mert én azokat kihagyom, mint mindig. Visszaesés az előrejelzések szerint nem olyan óriási visszaesés. Várható rá. Best Buy-nál például sokkal nagyobb.
Hát úgyhogy... úgy általánosságban is, mint a mindegyik cégnél.
Úgyhogy nem tűnik rossznak. Na, még egyet nézzünk meg esetleg?
Megnézhetünk egyet, ha gondolod.
Jó, akkor most kezdek én egyet.
Jó.
Nézzünk egy Cisco-t. Vagy nem, nézzünk egy Tiro-t, azt te mondtad, az nekem is tetszik.
Rokson.
Tiro, itt is látszanak ezek a speciális osztalékok kiugrásai, sajnos ebben is benne van. Én ilyenkor így gondolatban vágom le magamnak itt ezt a részt.
Fiasztollal behúzom.
Igen, a monitorom behúzom fiasztollal, hogy hívják a részt. Elég erőteljesen túlértékelt volt ez a cég itt 2021-ben, aztán azóta viszont zakózik befelé, mint az állat, sokkal jobban, mint az earning. Az earning előre is zakózik befelé, de az árfolyam az ahhoz képest. Árfolyama nem is tudom mennyit esett mindjárt. Az eset egy 50% körül a csúcshoz képest, míg az earning előrejelzés az azért nincs 50%-os. Nem tudom behúzni sajnos így vonalba, de az bőven nincsen 50%-os. Ilyen az, amikor túlértékeltségből hirtelen beüt a pánik. Osztaléka 4% feletti, ami nagyon jónak számít.
Hát én... És azért azt el kell mondani, hogy 36 éve fizet, és emel folyamatosan osztalékot ez a cég. Tehát osztalékosoknak ez kifejezetten jó vásárlás szerintem.
Igen. Az előrejelzéseket, mint mindennél. Én most nagyon várom, hogy mekkorát tévednek most a jelenleg gazdasági helyzetben ezekkel az előrejelzésekkel. Izgalmas. Mert azért folyamatosan vágják vissza, nem is kicsit.
Ennél a cégnél hihetetlen mértékben vágták vissza.
Ja. Itt 13 price per EPS, earning per share 13 dollár, 13,5 dollárról visszavágták azért egy fél év alatt. Hát ez nem is tudom mennyit, de ez valami elképesztő nagy mértékben.
Egy 20-25% biztos.
Ja. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez így, ezek, és mi lesz a valóság, amikor elérkezünk már odáig. Úgy látom, ezt idei év végére mutatják. Durva.
Hát meg szoktam még nézni az analiszt scorecardot is, hogy ha feljebb tekelsz egy picit, hogy mennyire szoktak bejönni az elemzőknek a jóslata. Mondjuk most egy speckó helyzetben vagyunk, azért látszik, hogy vagy eltalálták a EPS-t, amit ugye előre jósoltak, vagy még fölül is teljesítette a cég, ugye a zöldek azt mutatják.
Ez azt jelenti, hogy eltalálták, ha jól látom?
Hát valamilyen küszöbb értéken belül mozgott, igen, egy 5%-on belül mondjuk.
Ez pedig az, hogy felül teljesítette?
Igen.
Nem szoktam nézni, csak azért, pedig már valaki mondta nekem, hogy nézem ezt is, csak mindig elfejtem.
Ez szépen mutat, bár most ugye nem lehet tudni, hogy mi lesz.
Ja, most kíváncsi vagyok így a jövőt nézve. Akkor ez a magasabb előfizetési szintes, ez a Fangraphs. Mondták itt is a srácok, hogy nézzem meg előre, hogy mennyibe kerül. Fogalmam sincs, megmondom a frankot, hogy mennyibe kerül. Akit érdekel, az nézzen utána magának. Akkor árbevétel az szépen növekszik a cégnek, az nagyon tetszetős, nem csak a részvényre vetített dolog, de a részvény visszavásárlási program hát annyira nem jellemző nálam. Mondjuk, hogyha az elmúlt 10 évet nézem, akkor talán egy kicsit jobban vásár, de annyira nem.
De annak örülhetünk, hogy nem növekszik.
Igen, az már egy pozitívum. Operatív cashflow, teljes hitelállomány. Hát valami, hirtelen azt hittem, hogy fordított sorrendben van az, én mondom, előre mondom, de szar, aztán utána nézem, hogy operatív cashflow az 3,5 milliárd, hitelállománya, hát nincsen 3,1 milliárd.
Ez azért érdekes, mert ugye ez egy pénzügyi cég, tehát szépen mutat, lehet, hogy valamit okoskodnak itt
ja.
A könyvelésre, de azért, ha így állítják be tudatosan a csalást, ha lehet így mondani, azért ez már mindenkinek feltűnik, tehát az már bukó lenne, amikor ötöst, úgyhogy nem tanultál semmit, valami ilyesmi. Tehát hát ez érdekes.
Ez nagyon jónak számít. Nem, hogy ötszöröse, de ötöde nincsen azének az operatív cashflow-nak a hitelállomány, szóval. Ez ilyen szempontból nagyon-nagyon biztonságosnak tűnik így nekem. Hát én ennyit tudok így a Tiro-ról elmesélni. Váltsunk vissza akkora.
Hát szerintem hasonlót tudok elmondani én is, mert egyébként egy nagyon-nagyon jó cégnek tartom. Azt nagyon sajnálom, hogy ennyire beesett az előrejelzések. Lányadó, hogy 86%-os cégminőség, a méret az kiemelkedő, talán az eddigiek közül, amiket néztünk, ez brutális nagy, bevétel szempontjából is. Stabilitás, hát látszik, hogy amit az előbb láttunk, az itt is megjelenik, itt egynek értékeli, tehát szinte alig látszik. De egyéb metrikákat is vizsgálva, szuper cég, itt látszik, hogy ugye az előbb is látunk, egy picit hullámzó a kibocsátások, részvény visszavásárlások száma, de azért a tendencia, hát itt kicsit lehet, hogy eltúlzó, mert végtére is egyébként 10%-ot utat, tehát ez a nagy meredekség, ne tévesszen meg senkit, itt ez a száma lényeg, tehát 10%.
Szerintem jó. Annyi, ahogy látom, ez a grafikon nem nulláról indul azért.
Igen, tehát egy picit emiatt torzítja a látószöget. Lehet, hogy be fogok vezetni egy olyat, hogy az legyen ott egy nulla, hogy a kisebb csökkenés az arányosan látszódik.
Na igen.
Növekedés az szintén elképesztő. Minden mérés alapján pozitív, sőt nagyon pozitív. Tehát azt látjuk, hogy akkor az alapok és a növekedés az nagyon jó. Osztalék szempontjából, itt ezek a prémiumok zavarnak meg egyébként a kalkulációban, tehát ez egy tipikus példa arra, hogy a prémiumokat nem tudja jól kalkulálni sajnos a rendszer, de a ránéz az ember is látja. Tehát azt mondom, hogy az osztalék, ez lehet, hogy egy inkább 80%. Igen, itt azért picit látszott, hogy 20 éves viszonylatban azért volt egy pici csökkentés. Meg is nézem. De ki tudja, hogy visszamenőleg nem prémium-e ez is, csak olyan piti. Ennek utána kell nézni. Itt, ha free cash flow nézzük, azért itt látszik, hogy a most egyébként jó a kifizetési arány, tehát nem veszélyes. Azt hiszem, ez 3 évet ölel magában ez a vizsgálat, nem a tavalyit, nem az aktuálisat nézi. Ott volt egy pici botlás a kalkuláció szerint, de összességében elég fedezetnek tűnik. Itt mondjuk net income-at nézzük, az 55%, itt 52% a free cash flow. Hát...
Azt én nem is néztem meg a...
Mi megnézhetjük a gondolat, de szerintem nagyjából ezek lesznek a számok. És itt ez 3,95%, most fazgaszban más van. Uh-huh. Vagy nem tudom, mennyi volt, 4 volt ott?
4,5. Én a fazgaszosat nem egészen értem, hogy számolja ki. Úgyhogy mindig a Yahoo Finance-esnek a
formát. Én is azt tudom megnézni, mert ezt tudom, hogy ez a múltbelit nézi, és pont az a baj, hogy itt volt egy prémium.
Ja.
És ha a tavalyit nézi, akkor itt egy kicsit necces lehet a dolog, tehát ezt is utána megnézném. Értékeltség szempontjából, ahhoz képest, hogy ez egy pénzügyi cég, azért van nettó eszközértéke bőséggel, azért még sokat kell esni ahhoz, hogy behújjon oda, de P érték szempontjából oké, P per B, maradjunk abban, hogy ez egy pénzügyi cég, tehát azt mondom, hogy elfogadható, talán, akinek ez a fajta kockázat ez megfelel. Szorzatuk szintén közelít ahhoz a küszöpöz, tehát nagyon közel van ahhoz, hogy ez egy biztosan nagyon jó vásárlás legyen. És itt látszik például, amit az előbb is mondtam, hogy az osztalék, tehát a prémium osztalék hozamok miatt az átlagosat is meglöki nagyon. És ezért nehéz vizsgálni. De itt, amikor a medián nézzük, akkor látszik, hogy azokat kipróbálom belőle szedni, itt már látszik, hogy jobb. Ez egy jó cégnek látszik, ez egy stabil cégnek látszik. Szerintem nekem is van egyébként belőle, és az nekem mindent mond, hogy 36 éve folyamatosan fizet osztalékot, a dividend championök között ott van, mint folyamatosan emelő cég, és ezek az osztalék prémiumok, amik csábítóak, tehát azért látszott, hogy adogatnak egy 5 évenként egy jó nagy bónuszt. Ki tudja, hogy mikor jön a következő, amiből lehet aratni.
Még ezt a ami kimaradt nálam, ez a...
Payoutot mondod?
Payoutot, ha azt meg szeretném nézni. Hát a free cash flow szempontjából viszont még az előrejelzések is nagyon-nagyon...
Itt tényleg látszik, hogy egy picit ott megközelít. Ja. De ez lehet, hogy megint a prémium miatt ugrott úgy.
Igen, tényleg. Aha.
Látszódik, úgyhogy, igen.
Hát a payout az ilyen 27%, még a prémium most is 40%.
Ez nagyon jó szerintem.
Jónak számít. És furcsa módon a free cash flow előrejelzések nem szakadnak be olyan szempontból.
Egyre gyanúsabb nekem ez a cég.
Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit hoz majd az előrejelzések.
Mondhatjuk, hogy én fogadtam rá, hogy elfogadtam rá, meglátjuk, hogy bejön-e.
Oké, még egy kérdésem lenne itt a... nálad van-e valami olyan jellegű ilyen rangsor így a programodban, ami azt mutatja, hogy mi a legjobb ilyen overall pontszámba?
Hát jelenleg indexek alapján és listák alapján mondjuk a dividend championokat le tudjuk kérdezni egybe, és akkor itt meg tudjuk nézni, hogy mondjuk melyik a legjobb minőségű cég. És kijön az, hogy melyik. Itt vannak a fő metrikák kibontva, és itt lehet böngészni. Tehát ha én most átmegyek mondjuk a S&P 500-ra, azt is le tudom kérdezni. Majd még lehet, hogy fogjuk bővíteni az indexeket, egyelőre ez így elégséges. Ebből azért bőven el lehet veszni, ha úgy lehet mondani. És én úgy szoktam nekiindulni, hogy cégminőség alapján megnézem, és hozzánézem az értékeltséget. Például az Intel, az egy szép értékeltség. Kár, hogy az előrejelzések azok brutálisan visszaestek az
Ja,
Intelnél.
hogy akkor tényleg neked a programodban is benne abszolút ilyen előre.
Tervezem, csak
Csaja.
még sajnos az adatszolgáltató számomra nem nyújt olyan jót, mint a Fastgraphs. És a Fastgraphs-nál rosszabbat nem akarok csinálni. Hát ilyen inspirációim vannak. Tehát felesleges, akkor arra ott van a Fastgraphs. Tehát én meg szoktam nézni itt is, ott is, és akkor az egy teljes képet ad arról, hogy mégis mi a cégnek a jövője. Illetve lehet szűrést is beállítani. Hát én azt tudom mondani, hogy mondjuk szűrje ki azokat cégeket, amelyek 80%-nál magasabb mérettel rendelkeznek, de stabilitásra, osztalékra mindenre be lehet állítani, és végül kapsz mondjuk egy ilyen ötös listát arról, hogy mit érdemes megnézni. P/E értéket, osztalékhozamot is be lehet itt állítani a szűrésben, és az eredményekben is itt ki tudja jelezni azt, hogy mi a helyzet. Ha meg kíváncsi vagy a részletekre, akkor meg tudod itt nézni azt, hogy pontosan mik azok a számok, ami alapján generálódott egy értékelés.
Oké. Szerintem akkor így ennyi részben elég is volt, egy órás lett így is majdnem a műsor. De szerintem nagyon érdekes volt. Én azért is örültem, hogy eljöttél.
Köszönöm én is.
Én nem gondoltam, hogy ekkora eltérést okoz az, hogy én például nem nézem bele ezt a, mindig elfelejtem,
A nettó
nettó
eszközértéket.
eszközértéket, hogy ennyire nem nézem bele, nem gondoltam volna, hogy ekkora eltérést ad így a te értékelésedhez képest, megvan a frankot, az engem meglepett, és érdekes voltam úgy ezt így megtapasztalni. Más, amikor csak így egymagam elemzek részvényeket, tudod, és akkor a saját gondolataimat látom, és más volt így ilyen szempontból. Úgyhogy nekem nagyon tetszett, köszönöm szépen, hogy
Én
eljöttél.
is köszönöm, Pisti, a lehetőséget.
Oké, na, sziasztok!
Sziasztok!
Hellóka, István vagyok. Hogyha szeretnéd támogatni a csatorna továbbfejlesztését, valamint az ilyen tartalmak gyártását, akkor nyomj a csatlakozás gombra. Stúdiófejlesztői szint 1000 forint havonta. Nyomj a csatlakozás gombra. Ciao, ciao!